Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Nyugat podcastjében. Két fiatal emberrel ülök itt most a stúdióban, mind a kettő Dani, és mind a kettő Momentumos. Úgyhogy üdvözlöm Lukács Danit.
Én meg üdvözlöm a nézőket, és köszönjük a meghívást.
Meg Pleva Danit.
Én is üdvözlök mindenkit, és én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek.
Amikor nézegetem a közösségi oldalakat, meg egyáltalán, hogy milyen politikusoknak milyen aktivitása van, akkor sűrűn botlok belétek, és azt mondtam, hát oké, akkor most meghívom a két Danit, aki mind a kettő nagyon fiatal, mind a kettő nagyon aktív, és megpróbáljuk megbeszélni, hogy két fiatal embert most így 2022 környékén mi vesz rá arra, hogy politizáljon, és ne csak úgy politizáljon, hogy úgy üljön egy íróasztal mellett, hanem úgy egyébként neki menjen a világnak, és ott próbáljon meg valamit tenni kint a terepen. Ugye a műsor előtt beszélgettünk, jaj, bocsánat, Rozná Gyöngyi vagyok. Tehát a műsor előtt beszélgettünk arról, hogy egyik Dani mondta a másiknak, hogy ti sokat pultoztok, és akkor erről eszembe jutott, hogy egyik este jöttem hazafelé a főtéren teljes sötétségbe, és hát belebotlottam két srácba, aki a standot pakolta éppen össze, te és Donát voltatok, és mondtam, na megint ti fiúk, tehát, hogy ha valami történik, és valamit pakolgatni kell, vagy valamit szervezni kell, titeket biztos ott találok. A Pleva Dani pedig az, aki járja az Őrséget és a vidéket, és néha nem tudom eldönteni, hogy politikai akciókat végez, vagy tudományos kutatásokat, mert legutóbb egy elásott alsónadrággal láttalak.
Igen, igen, de ez tudományos volt, és nem a politikai része a dolognak.
Jó, akkor most egy kicsit hadd mutassalak be benneteket, jó? Dani, te 29 éves vagy?
8.
28, és... Jó ideje tanulsz, mert azt mondtuk, erről beszélünk, itt az egyetemen, főiskolán.
Igen, én még Pécsen kezdtem a tanulmányaimat, de aztán a ELTE-hez sodródtam, ahogy így Szombathelyen több lett a teendőm, és akkor úgy döntöttem egy idő után, hogy nem áll meg az, hogy én két külön városban éljem az életemet, és akkor így egységesítettem ezt a történetet.
És mondtam neked, hogy te már dolgozol, és mondtad, nem tanulsz. És mondtam, hogy még mindig...
Még mindig.
Hány éve végzett, Dani?
Hát én még időben vagyok, csak ugye rengeteg olyan kampány volt, amikor megint, és ez borzasztó, hogy fiatalon választanom kellett a tanulmányaim folyamatos végzése és a politikai feladatom között, de hogy én többször megszakítottam, passziváltam magam az egyetemen azért, mert kampány volt, és teljesen esélytelen volt az, hogy én ezt a kettőt párhuzamosan tudjam csinálni, és úgy döntöttem, hogy az a nagyobb felelősségem, hogy mint Momentum megyei elnökének, hogy én a kampányra koncentrálok ilyenkor, hiszen ott nagyobb szükség van rám, meg többeknek van szüksége rám, mint az, hogy én most egy fél évet előrébb jutok a saját tanulmányaimmal.
És mik ezek a saját tanulmányok? Tehát ha nem lesz kampány és jut időd rá, akkor egy tanító tanárbácsival lesz több a világban?
Igen, én két természettudományos tárgyból, biológia, földrajzból szeretnék középiskolai tanár lenni. Ez egy 5+1 éves képzés.
És hányadiknál tartasz?
5.
Na, hát akkor választások után elméletileg.
Nagyon, nagyon remélem, és már várom, hogy így taníthassak.
Hát ki ne várná, hogy taníthasson ebben a helyzetben. Remélhetőleg arra már a hatalmas tiltakozásoknak köszönhetően egészen más pedagógus bérekkel és pedagógus terhelésekkel fog. Akkor ezért láttalak téged annyit a pedagógus tüntetéseken.
Igen, pont a Nyugat írta meg, hogy Momentumosok megjelentek inkognitóban, és hát így pont azon nevetgéltem, hogy én igazából a másik oldalról jelentem meg ott, nem mint Momentumos, tehát... Nem volt szó inkognitóról ebben az esetben.
Hanem te, mint tanár jelölt voltál. És hát végül is akkor annak is volt értelme, mikor madáretetőket aggattatok föl Szombathely különböző fájaira, mert akkor meg a biológusi éned jött elő?
Abszolút.
Komolyan izgultunk, mikor néztük a videó felvételeket, hogy Dani leesik a fáról, madáretetővel együtt, paf, egy aktív politikussal kevesebb lesz Szombathelyen. Tehát...
Hát de nem mászok föl, akkor is egy aktív politikusra kevesebb lenne Szombathelyen.
Ez nálad politikai akció, vagy milyen fajta?
Is, szerintem a kettő nem zárja ki egymást. Egy politikus tehet valóban a közösségért és valóban jó dolgokat. Nem kell minden egyes politikusi tevékenységnek olyannak lennie, hogy lakcipőben, kromlapáttal odaállok egy faültetés mellé, rálépek a lapátra zakóban, és akkor fát ültetett a politikus. Miért ne tehetnék valóban? Tehát ez egyáltalán nem kizárok. Ellenben viszont politikai cél és érdek, hogy ezen keresztül juttassuk el a választókhoz, meg a város lakóihoz, hogy igen, mi valóban cselekszünk.
Ha más nem, madáretetőt.
Ha más nem, madáretetőt, igen.
Meg, ha más nem, mert ezt folyamatosan szemmel kísérjük, ott az ELTE előtt van a te kis fából készült padotok és asztalkátok. Ugye egyszer voltál itt, és azt mondtad, hogy te azt folyamatosan, a patakparton lent van egy ilyen kis ülőhely, hogy ezt te folyamatosan rendbe tartod. Én meg folyamatosan ellenőrzöm, mert akármikor elmegyek, arra nézem, hogy nyelnyírták-e Lukács Daniék a füvet, le lehet-e oda ülni. Nagyon tervezek egyszer oda egy beszélgetést, hogy kiülünk oda a patakpartra, és ott csinálunk majd egy élőzést.
Akkor Gyöngyi, szeretettel meghívunk a patakparti kiülőnkre, amúgy pont most tervezünk majd, amint jobb idő van, egy renoválást és egy bővítést. Uh-huh. Szóval... Jó, friss és szép állapotban meg lehet majd
tartunk
csodálni.
Egy nagy patakparti. Politikusok, civilek, bárki csatlakozhat pikniket. Dani, te azt tudom, hogy állatorvosként végeztél,
igen,
ugye?
Igen, igen.
És te a gyerekek Lukács Danit a Szombathelyi vagy eredendően?
Igen.
Pleva Dani?
Győrben születtem. Családom az ugye Vas megyei őrségi. Édesanyám ide járt Szombathelyre gimnáziumba.
Bizony, mert az osztálytársam volt, igen. Tehát nincs mit ezen titkolni, de én is fél éve jöttem rá, talán mikor Körmenden veletek választási vitát közvetítettünk, és kiderült, hogy az édesanyád volt az én osztálytársam. Nos, szóval te Győrben éltél, és állatorvosit végeztél, hogy kerültél az őrségbe?
Én már akkor is kicsi gyerekkorom óta minden szabadidőmet, minden szünetet itt töltöttem Nagyszüleimnél Bajánsenyén. Tehát, hogy én ezt éreztem mindig otthonnak. Tehát, hogy Győr egy kicsit nekem, nagyon szeretem Győr, gyönyörű város, de hogy nekem mindig ez a természet, ez a zöld, ez a gombák, a horgászás, ilyenek, szóval hogy nekem ez volt az, ami úgy igazán fontos volt. És hogy Győrben is nagyon szerettem lakni, meg nyilván a szüleim nagyon jó állapotokat teremtettek a számunkra, de azért, amikor csak tudtam, itt voltam.
És hogy jön ehhez a politikusság? Tehát, hogy gombát szedni, meg az erdőt járni, az egy dolog, de te már nem csak most indultál képviselőjelöltként, hanem már 2017-ben
is pályáztam, csak akkor vissza kellett lépnem.
Hány éves voltál akkor?
27.
27. És vissza kellett lépned egy kisebb botrány közepette.
Igen, az elég...
Igen, tehát egyrészt mesélj arról, hogy 27 évesen miért gondoltad, hogy te politikus leszel, másrészt meg mi volt az első találkozásod úgy komolyabban ezzel a politikusi léttel ott 2017 tájékán, amikor vissza kellett lépned.
Én 12 éves koromtól követtem a választásokat. Engem nagyon érdekelt, hogy ki, hol, hogyan, tehát hogy milyen programokkal indulnak, ki mit tesz a közösségért, és a statisztika része
is. Ez honnan jött ez neked?
Nem tudom, az egész családom, mondhatnám, hogy apolitikus. Tehát, hogy senki nem foglalkozik ilyennel. Sőt, engem is mindig óva intenek, hogy miért csinálom ezt. De ez összefüggésben van azzal, hogy miért kellett visszalépnem ugye 17-ben. De hogy engem ez mindig érdekelt a közösségszervezés.
Miért kellett visszalépned 17-ben?
Hát a családom aggódott, hogy mi lesz. Ugye nekik nagyon új volt, mert ugye abban az évben léptem a Momentumban, még szokatlan volt, meg azt beszéltük, hogy én meg pont az ellenkezőjét csináltam, mint másik Dani, hogy először fejezzem be a tanulmányaimat, és utána, ha már meg vagyok, kész vagyok, akkor álljak bele jobban, és akkor induljak. Például ugye most az előválasztáson is a PhD-m után indultam.
Nem, tehát ne esetleg egy olyan politikus legyél, aki már régen politikus, de a tanulmányait még mindig nem fejezte volna be. Volt ilyen?
Igen, meg mindig is szakpolitikával is akartam foglalkozni elsősorban. Érdekel a reprezentációs politika is, tehát hogy én fura volt látni mondjuk a plakátjaimat, vagy a szórólapjaimat, de hogy én inkább a háttérmunkát nagyon szeretem, nagyon élvezem, a gondolkodást rajta, és hogy úgy voltam vele, hogy akkor lehet ebből, tehát lehet, hogy az ember nagyon jó valamiben, ha nincsen papírja róla, azt így nehéz a külvilág számára jól
kommunikálni. A családod azért féltett, mert ellenzéki politikus lettél volna, vagy egyébként
ők,
is?
Ők teljesen politikamentesek, tehát őket ez így nem érdekli, sosem érdekelte igazán. Fura volt nekik szerintem egyszerűen, és azt beszéltük meg, hogy jó, fejezzem be a tanulmányaimat, és ha az megvan, utána akkor áldásukat adják, és ez meg is történt, ugye.
Mondtad, hogy fura az ember, mikor magát látja egy plakáton, csak most eszembe jutott, hogy itt szombathelyen a március 15-et érem, meg az Izeumnál is, tehát hatalmas, tehát Magyarország talán egyik legnagyobb nem falra rakott plakátja van, ugye a Ceglédi Csabáé, az önkormányzati választásokon meg a Nemény Andrássé volt ott. Hát valóban fura lehet. El tudnátok képzelni magatokat így ekkorában?
Hát szerintem, ha az ember magát látja már többször, és az önkormányzati választáson nekem ebben volt részem, a méret ott már nem számít. Minden villanyoszlopról én köszönök vissza saját magam, és emlékszem, hogy zavarba jöttem magamtól, tehát így köszöngettem a saját plakátjaimnak. Nagyon fura helyzet. Onnantól kezdve már nem számít, hogy most 8 méteres vagy 20 centis ez az arckép az ember.
Egyébként a másik érdekesség, már a szombathelyi plakátoknál tartunk, hogy mentek, és a villanyoszlopokra egy Hende, egy Ceglédi Csaba. Hol egyik fölül, hol másik alul. Olyan furcsa nézni, hogy ilyen egy perc kimehetsz, vagy egész érdekes.
Szerintem úgy, ugye egyszerre kezdhették el kirakni, és mindig aki később rakja, aki szerintem azt teszi fölülre. És akkor, ha valaki később ért oda, akkor ő került följebb, gondolom én.
Egyébként azon kívül, hogy megrongálták ezt a nagy plakátot a március 15-et érendezte, letisztították, a szombathelyiek fantasztikus önmérsékletére val, hogy ezeket a nagyon közelben lévő plakátokat békén hagyták.
Szombathelyről elmondható szerintem, hogy politikailag egy mérsékelt, nyugodt város, egy biztonságos közeg, itt soha nem volt helye erőszakos politikának. Például most akkor említsük meg, hogy szerintem Hende Csaba azzal csinálta a legnagyobb kárt a Fidesz önkormányzati indulásánál, a választáson, azzal az ominózus, hazárulózós eseménnyel, mert hogy egyszerűen a szombathelyek gyomra akármilyen pártpolitikai hovatartozásúak, ezt nem veszi be. És ezért nincs itt rongálás, ezért nincs itt olyan erős negatív kampány, mert mindig van negatív kampány is, de hogy itt nem sárdobálás folyik, hanem egy inkább pozitív irányba mutató kampány szerintem. Szombathelyek ezt jobban.
Amire céloztál, azért említsük meg három mondattal, ugye az önkormányzati választások elején, vagy idején volt az MMIK-ba egy fideszes fórum, és ott Hende Csaba felszólalt, és a közönséget egyfajta karmesterként irányítva egy bizonyos ügybe azt mondta, hogy mondjátok ki Nemény Andrásra, hogy hazaáruló, és a közönség ezt ki is mondta, és ebből országos mértékű botrány lett a Szombathelyen is, és az országban is. Hát vannak elhibázott politikai lépések.
Ez a szombathelyi Fideszre egy többször is jellemző volt az elmúlt években, hogy ilyen fura lépéseket tettek.
Egyelőre úgy tűnik, hogy most egy sokkal mérsékeltebb kampányt folytatnak. Lehet, hogy aztán begyújtják a szitok rakétákat így az utolsó három hétre, mert ilyet láttunk már mondjuk a Derkovics időközi választáson is, hogy utolsó éjjel került a postaládákba Ceglédi Csabát szidalmazó szórólap, de hogy egyelőre úgy tűnik, hogy tanultak az esetből, és egy mérsékeltebb politikát próbálnak folytatni, kampányt, ami egy kicsit idegennek tűnik tőlük, de legalább nincsen sárdobálás a városban.
Ugye van még három hét, azt mondják, hogy mindenki bekészíthetett előre robbanó szerkezeteket, és aztán, hogy azt majd előhozza-e valaki, vagy nem, azt ki tudni. Meg mi úgy szeretjük a robbanó szerkezeteket, olyan egyszerű lenne az élet, ha valakiről rögtön egyértelműen kiderülne valami, és akkor a választást megkönnyíteni nekünk. Ti egyébként jól választottatok, amikor úgy döntöttetek, hogy az önkormányzatba, bár baloldali önkormányzat lesz, nem mentek be képviselőként politizálni, és hogy érzitek, hogy a Momentum mit tudott bevinni a szombathelyi önkormányzatba, amire azt mondjuk, hogy speciális a Momentum nélkül nem lehetne. Én visszanéztem egy ilyen interjút, és akkor volt egy-kettő dolog, amit ti mondtatok, mert arról szólt egy beszélgetés, ahol Fekete Győr András is itt volt, hogy lehetne Szombathelyen tartani a fiatalokat. És akkor még volt egy olyan felmérés, amely szerint 2019. szeptember, amely szerint a Momentum a Momentum az egyetemisták között a legnépszerűbb párt. Ti hogy gondoljátok ezt egyébként? Most mind a két Danitól kérdezem, hol tart ebben most a Momentum? Megvan még a Momentumnak ez a vezető szerepe a fiatalok között?
Maximálisan
így értem. Egyetemisták között szerintem is, de most nem olvastam friss felmérést. Amit tegnap olvastam, az budapesti volt, azt hiszem tavaly év végéről, és hogy Budapesten 16-18% a Momentum fejfejmetedékevel a legerősebb ellenzéki párt.
Ugye az utóbbi időben az ellenzéki összefogás miatt nem nagyon csinálnak olyan közvéleménykutatásokat, ami külön méri a pártok támogatottságát. Bizonyos szempontból jól is van ez így. Legközelebb majd, mikor Európa parlamenti választáson fogjuk megtudni, hogy melyik párt hogyan is áll valódi társadalmi támogatottság szempontjából. Én nem érzem azt, hogy mi bármit is, vagy jelentőset veszítettünk volna abból a szavazói rétegből, amit már megszereztünk a 19-es Európa Parlament és utána önkormányzati választáson.
Hát te azt mondtad annak idején, hogy ingyen wifi-t kérsz az összes szombathelyinek, ha nyertek, mert hogy akkor mindenki használhatja az internetet, és az e-sportot is sokkal jobban lehet üzni. Emlékszel erre az interjúra? Mert te magad is nagy e-sport üző vagy, meg társasjátékos is, ugye? Hát mi történt az ingyen wifi-vel?
Hát ingyen wifi jelenleg is van Szombathelyen, ugye itt az elérhető helyszíneknek a bővítése a cél, ami szerintem megtörtént, ahhoz amúgy kell egy olyan technikai alkalmazás is, mint lássuk, hogy a Blagusz például megteremtett az online jegyvásárlásnak a lehetőségét. Tehát, hogy együtt kell haladni a városi önkormányzatnak és azoknak a cégeknek, akik igénybe vennék, vagy hát az ő szolgáltatásaikat igénybe vevőknek, minél nagyobb az igény egy ilyen wifi rendszernek a meglétére, annál jobban lehet ezt terjeszteni.
Itt gondoltok lesz valahol, hogy ingyen wifi mindenkinek? Hát, vagy ingyen kenyér mindenkinek, vagy ingyen sör, vagy azért ez nem olyan
a
dolog.
A hatóság ezek kenyérnek kétlem, hogy 0 forintba fogják valaha meghatározni, de a wifi-vel kapcsolatban csak annyi jutott eszembe, hogy egyre több embernek van olyan mobil előfizetés, egyre olcsóbb a mobil internet is, hogy én azt vettem észre így külföldi példákon is, hogy már kisebb a wifi-nek az értéke, mert több embernek van mobil internete, de azért persze bővíteni sosem árt.
Ennek a wifi hálózatnak nem olyannak kell lennie, hogy online videózhassak HD-ben ingyen a város minden pontján kinn a parkerdőben, hanem hogy a szükséges szolgáltatásokhoz szükséges sávszélességet azt a város csomó pontjaiban el tudja mérni, ha ne adj Isten, nem áll más internetforrás a rendelkezésemre.
Ugye azt mondjátok, hogy a fiatalok között valószínű változatlanul népszerűek vagytok. A Momentumra jellemzőek azért a konzervatívabb vagy régebben jelenlévő pártok között nem annyira jellemző akciószerű dolgok, ugye a Daninak, tehát ezt nem lehet nem megemlíteni, hogy meghekkelted a választások idején, ez is országos hír volt a Vasnépét, amely nyilvánvalóan, mivel a Kesmához tartozik, és nem jellemző, hogy teljesen elfogult lenne, tehát ugye egy baloldali képviselőjelölt nehezen jutott volna be, és te ugye egy házassági hirdetést adtál föl, én ki is nyomtattam a szöveget, de hát ez is végigment a sajtóban, azért idézzünk belőle. Én tudom, hogy 31 éves vagy. Tehát egy 31 éves, 178 centi, 90 kiló, ez még megvan, Dani?
Hát ez egy kicsit már több is.
Barna hajú és szemű, ez rendben van. Állatorvos, az is rendben van. Keresi azt a 18 évnél idősebb Körmend környéki magyar állampolgárt, akinek választottja lehet. Egy idősebb embert keresel magadnak, értem. Minden Momentumot szeretnék megélni veled, nekem kimondhatod a problémáidat, és segítek megoldani őket.
Ez volt ugye a szlogenem, a kimondani, megoldani, plevadani.
Kimondani, megoldani, plevadani. Egész jó. És itt volt egy jelige is, hogy mire lehet válaszolni. Kár, hogy telefonszám nem volt, mert azt hiszem kaptál volna párat.
Hát
egyébként
meg
érkeztek?
Adni. Az az igazság, hogy telefonszámmal adtuk meg, és aztán hívtak a szerkesztőségből, hogy ez nem így működik, hogy jelige és hirdetésre be kell postán küldeni ugye a körmendi szerkesztőségbe.
És kaptál?
Nem tudok róla.
Nem, bementél érdeklődni?
Nem, elvileg ezt meg kellett adni egy címet, ahova tovább küldik.
Pedig lehet, hogy ott vár, pedig ott várt volna téged egy levél, és ott lett volna az igazi. Szóval ez így nem szabad kihagyni ezeket a lehetőségeket. Tehát próbáltok újszerűen politizálni, próbáltok szemetet szedni, madáretetőket kirakni, te járod a falvakat, azt látom, aktív vagy, szórólapozol, plakátozol, ahogy mondtátok, mentek, és az esélyesebb momentumos jelölteknek kampányoltok szerte az országba, standoltok, tehát aktívan jelen vagytok az utcán, és mit gondoltok, hogy a többi politikai párttal szemben, aki mondjuk nem ezt csinálja, mert azt mondja, hogy nekem megvan már a szervezetem, helyettem csinálják a mások, nem kerültök ti emiatt hátrányba, és nem mondják azt, hogy ja, a momentumosok, majd a momentumosok megcsinálják, majd a momentumosokkal letárgyaljuk, hát a momentumosoknak nem kell hely. Hogy érzitek, a klasszikus ellenzéki politikai pártok, hogy fogadtak be benneteket, mivel meg kell megküzdeni, nem vesznek-e benneteket ilyen kisöcsisre?
Helyi szinten tudok nyilatkozni, itt egyáltalán nem. Tehát Nemény András és Nemény Andrásék mindig is maximálisan egyenlő fél és partnerként kezeltek minket. Ezt szerintem a legutóbbi podcastben is elmondtam, hogy annak ellenére, hogy akkor még nem volt képviselőnk az önkormányzatban a választás után, én és Donát ugyanúgy részt veszünk a frakcióüléseken, tehát ilyen értelemben kíváncsiak a véleményünkre a városvezetésben és annak formálásában. Abszolút nem lettünk kizárva azért, mert nehezebben nyerhető körzeteket vállaltunk be, és nem sikerült képviselőt küldeni a szombathelyi önkormányzatba. Ennél nagyobb megbecsülést nehezen tudnék mondani, vagy nehezen tudnék olyan példát mondani, hogy mennyire vesznek minket partnernek itt Szombathelyen.
Na, de ez biztos egy komoly alkutárgya is volt, azt mondtátok, hogy bevállaljátok azokat a körzeteket, amik nagyon nehezek, gyakorlatilag feláldoztátok magatokat, és gondolom ennek fejében az a korrekt, hogy ők mégiscsak részesítenek titeket a hatalomból, vagyis a város irányításából.
Ugye elméletben nem kéne, hogy ez megtörténjen, igen, a korrektségről van szó. Tehát szombathelyi városvezetésben és az ellenzéki pártok itt mindig is korrektül működtek együtt, ami szerintem iskola példája, és talán még megelőzője is az országos ellenzéki együttműködésnek. Tehát a Szombathely volt a minta. Lehet, hogy semmi köze a két dolognak egymáshoz, de szerintem borzasztóan vicces, hogy azok a színek, amikkel az éjjel Szombathely a 19-es önkormányzati választáson indult, szinte pontosan megegyeznek a most összeellenzéki, ez a türkiszfehér dizájnnal.
Gondolod, hogy véletlen? Látod, én nekem ez eszembe se jutott.
Nem tudom megmondani, hogy van-e valódi kapcsolat a kettő között, de minden esetre.
Ugye nyilván vagy olyan színeket kellett találni, amelyik egyik pártra sem utal nyilvánvalóan, mert akkor elkezdődik a harc, hogy uh-huh. És akkor...
Miért van benne piros, miért van
így
benne
van, és akkor kikevertek valamiféle olyan fajta szint, ami, és amikor az ilyen Szombathely összeállt, akkor is valószínű ugyanez vezette őket, hogy maga...
Másfél évvel előtte ki kellett találni már ezt a szint.
Szimbolikában szerintem benne van, hogy ez a narancságának az invert színe, tehát hogy szerintem ez is benne, hogy a kék meg a narancság ütik egymást.
Dani beszélt a helyi politikában, hogy úgy érzi, hogy a Momentum nincs háttérbe szorítva, és te mit érzel az országosból?
Hát azért szerintem, lehet még az önkormányzati előtt, itt Szombathely tényleg egy nagyon jó példa. Tehát az országos összefogásban, és én mindig a Szombathelyről merítek energiát, ha erről kell gondolni, meg erről kell beszélni. Hát országosan is szerintem az önkormányzati óta veszik komolyabban a Momentumot. Azért voltak helyek, ahol nem vették annyira komolyan. Most azért szerintem, mert ők országosan is látják, hogy vannak nagyon jó szakpolitikusaink, van nagyon jó beszélőfejeink is, tehát akiket úgy érdemes meghallgatni, és a választók is szívesen hallgatják őket. Szóval vannak olyan jelöltjeink, akik ugye állva maradtak, és nagyon jó kampányokat visznek, Orosz Anna például kimondottan egy ilyen.
Mondjuk én olyanokat is hallottam, hogy vannak ilyen idősebb politikusok, akik úgy gondolják, hogy a momentumosok csak dolgozzák ki a dolgokat, készítsék elő nekik az iratokat, a tanulmányokat, aztán akkor majd ők aláírják, és pontot lesznek a végére.
Picit ez azért is lehetséges, mert ugye minden párt azt rakja be a közös kampányba, amilyen van. És a Momentumnak pénze nincsen. Úgyhogy nekünk minden más tele kell tenni.
Mitek van? Szakpolitikusaink vannak.
Jó aktivistáink, eszünk, jó, nem feltétlenül nekem, de hogy azért a többség nagyon-nagyon jó szakemberek vannak a párban, külföldön szerzett tapasztalatot sok ember, úgyhogy tényleg úgy vagyok vele, hogy szívesen a kezükbe adnám az országom irányítását, még ha fiatalabbak is, és például ez az, amivel hozzá tudunk járulni a közös program írásához.
Ne felejtsük el, hogy a Momentum most lett pár napja 5 éves párt, tehát hogy egy fejlődési fázisban vagyunk, ez mind a párt infrastruktúrája szempontjából egy fejlődés volt, mint politikai tapasztalat, és anyagi szempontból is a Momentum a mai napig tizede huszada pénzből működik és dolgozik,
gyerekek,
mint hasonló ellenzéki
pártok. Pénz? Hol van a pénz az ellenzéknél? Nálatok nincs, a Momentumnál nincs.
A pártok azért, tehát a parlamentbe kerülés után valószínűleg mi is nagyobb büdzsével fogunk tudni rendelkezni. Tehát ez
ugye parlamentbe jutó pártok sok nagyságrendekkel több állami támogatásban részesülnek, a frakciójuk van, pláne országgyűlési képviselőknek joguk van, vagy keretük van irodát, munkatársakat fenntartani, tehát egy teljesen más pénzügyi helyzetről beszél egy parlamenti párt. Momentum most kijelenthetjük, biztosan parlamenti párt lesz egy hónap múlva, és készen kell állnunk arra, hogy milyen lesz egy olyan világ, amikor a Momentumnak is telik olyan kampányeszközökre, és olyan lehetőségeink vannak, amik eddig nem voltak. Ellenben eddig tökéletesen tudtuk kompenzálni azt aktivistákkal, és iszonyatosan mennyiségű beletett munkaidővel.
Szellemi munkával, tehát az lehetett így.
Mondjuk egy kicsit elgondolkodtam, ez némiképp hasonlít a független sajtóhoz, vagy a nyugathoz, hogy pénzünk az annyira nincs, és kénytelen vagyunk nagyon sokat dolgozni, és nagyon sokat agyalni. Na jó, csak mi nem leszünk parlamenti párt. Igen.
És hozzátenném, a Momentum közösségét látva, nem arról van szó, hogy parlamentbe jutunk, és hátra fog dőlni a Momentum közösség, hogy hó, megcsináltuk, hanem hogy szerintem ez a lendület cseppet sem fog utána sem változni, csak nekünk lesz több lehetőségünk arról.
A kormányváltás után szerintem többen mernek majd ellenzéki politikával is foglalkozni. Azok, akik most inkább nem mernek, mert féltik, hogy a fiúk, lányuk elveszíti az állását valamelyik állami területen. Szóval én azért is várom a kormányváltást, mert felélegezhetünk egyszer.
De akkor standolni fogsz akkor is, ha lesz pénzetek ezek szerint.
Természetesen.
Ha már azt mondtuk, hogy 5 éves párt a Momentum, valami miatt nekem mindig párhuzamba juttok eszembe a kutyapárttal. Mert hogy viszonylag fiatalok, viszonylag provokatívak, ők is most ott tartanak, hogy lehetséges, hogy bejutnak a parlamentbe. Mit gondoltok, mennyire ellenfeletek nektek? Vagy ti ott vagytok középen a kutyapárt és a nagyobb régebbi pártok között, vagy milyen a viszonyatok, a hozzáállásotok ehhez?
Első körben leszögezném, hogy én személy szerint nagyon szeretem a kutyapártosokat, itt helyben is, meg országosan is. Abban látom a párhuzamot, hogy ez a két párt, aki az utóbbi, hát mondjuk ki 15-20 évben azóta létre tudott hozni működő pártszervezetet. Ugye a Jobbik és LMP megalakulása óta erre nem volt példa. Tehát, hogy ez a két párt valóban két olyan új generációnak a pártja, akik politikával foglalkoznak, csak hát máshogy a Momentum a jelenlegi környezetben és politikai úton szeretné változtatni az országon, és nem gondolom, hogy ebben riválisok lennénk a kétfarkú kutyapárttal. Szerintem a kétfarkú kutyapárt szavazói, ők a rendszeren kívül helyezték magukat, és a rendszeren kívül szeretnék az akaratukat érvényesíteni.
Plevadani?
Én is azt gondolom, hogy én is szeretem a munkásságukat. Személy szerint jobban örültem volna, ez csak az én magám véleményem, hogyha esetleg ők is előválasztáson elindulnak, és ott ők is nyernek körzeteket, és így együtt össze tudjuk rakni, amink van. A Momentumnak is ez egy nehéz kérdés volt, és én el tudom képzelni, náluk is ez még nehezebb lehetett, ugye ők még rendszeren kívülibbek voltak már azelőtt is. Én úgy vagyok vele, hogy politika, verseny, akkor meg kell győzünk az ő szavazóikat is, hogy ránk szavazzanak, anélkül itt dobálóznánk.
Úgyhogy... Ugye ez azért is érdekes, mert a kutyapárt itt Szombathelyen az egyes körzetbe is indít jelöltet, és azért ez így itt is kavad viharokat, ahogy az országban máshol is, és azért is látszik, hogy ez nem egyértelmű, mert ugye nem az a hölgy, ugye Pávevkovics Petra indult el jelöltként, aki az önkormányzati választásokon a képviselőjelöltjük volt, hanem Budapestről talán a társelnök, a Kétfarkú Kutyák társelnöke, valami vezető pozícióban.
Pesten indul.
De valami pártigazgató, tehát egy magas,
igaz, tehát valami
magasabb pozícióban lévő budapesti pártaguk indul itt a... De nagyon aktívak, mert meghirdettük a Nyugaton, hogy lesz választási vitánk, és mindenkit értesítünk, és lehet jelentkezni, és az első telefonáló, ez a bizonyos úriember volt, aki az első körzetbe indult, hogy ő jön a vitára, tehát ezt abszolút értékeljük, hogy figyelnek a dolgokra.
Annyiban kicsit fog, hogy azért Szombathely egy nagyon billegő körzet, hogyha ugye nagyon sok 71 körzetbe kell indulni ahhoz, hogy listájuk lehessen, és megértem, hogy kell legalább 71 jelölt, de hogy például lehet, hogy pont Szombathelyet Lyukason hagytam volna. Úgyhogy például Körmenden tudtam, már nincs jelöltjük.
Egyébként én hogy vagytok ezzel? Nem várná el tőletek a körzetetekben lévő jelölt, hogy nekik kampányoljatok? Mondjuk neked, Dani, hogy azt mondaná Bana Tibor, hogy hát akkor gyere és kampányol.
Szoktam mondani.
És mész, vagy nem?
És amikor tudok, megyek. Sajnos, ahogy mondtam is, hogy én most a munkám eléggé maga alá temetett, de az utolsó két hétre vettem ki szabadságot, hogy akkor tudjak menni mindenhova. Ugye egyrészt ott van, hogy a Tibinek is szeretnék segíteni, meg ez a körzet, amelyiket én is jobban ismerem, és így esetleg...
Mert mondtam nektek, hogy így egyedül ostromolja szegény a vénémet Zsoltot. Tehát, hogy próbálja megállítani mikrofonjával a kezébe, és együtt képviseli a Telexet, a pesti srácokat, meg mindent, és hogy próbál...
A háttérben én is próbálok ebben neki segíteni, tehát mi is így keressük az anyagokat.
De egyébként nem tartjátok abszurdnak, hogy oda jutottunk, hogy egyik politikus a másikat mikrofonnal a kezébe próbálja szóra bírni, vagy hogy egyik politikus a másiknak Facebook aláírásokba üzenget, hogy üljünk le tárgyalni, de egyszer már leültünk tárgyalni, voltál az én nappalimban. Nem is a nappalitban voltam, de most gyere ki a, nem tudom, gyere ki a sátor mögé, és ott majd megmutatjuk egymásnak. Mi a véleményetek, ez a modernkori politizálás, vagy ez egy teljesen tévút, ami most zajlik?
Én Vénémet Zsoltnak egyszer sikerült interaktálnom vele, egy e-mail váltásunk volt, még a Szent Gotthárdi Stellantis gyárral kapcsolatban voltak kérdéseim és felvetéseim, hogy mennyire előremutató ez a bővítés, amit most csinálnak. Mert örülünk a munkahelyeknek, de ha ezek 7 év múlva, 5-7 év múlva csődbe mennek, tehát ez a technológia leáll, ami most van, akkor ez nem egy hosszú távú beruházás. És akkor erre még egyszer válaszolt, és úgy zárt a levelet, hogy soha többé nem fog válaszolni, mert tudja, hogy csak arénázni akarok, mint minden ellenzéki jelölt. Hogy pedig tényleg érdekelt. Tényleg egy szaktémában érvekkel írtam neki, és amúgy egészen témába vágóan válaszolt részletekben, és akkor a végén mondta, hogy soha többé nem fog reagálni. És akkor úgy vagyok vele, hogy ez nem a modern kor ügye, szerintem egyszerűen a Fidesznek nem érdeke vitázni, mert nincsenek jó érveik, és ha egyszer a választóik, akik egy picit nem elvakultak, látnák, hogy tényleg nem úgy ez a legalább kormányozni tudnak dolog, azt hiszem ebben a hónapban omlik össze véglegesen. Ugye ma elértük a 399,98 forintos eurót.
Már 400 forint is volt talán. Tehát a mai nap teljesen ingadozik, percre változik.
Lehet, mire vége a podcastnak.
Igen. Elég riasztó. Majd erre is rátérünk mindjárt, csak még a Lukács Danit akarom megkérdezni erről, hogy mi a véleményed ezen a közösségi oldalakon üzengetős politizálásról? Mennyire ez most a fiatalok világa, és azt mondjátok, hogy most ez a menő, vagy ez valamiféle politikusok számára kedvező valami, ami egy ilyen kis oldalpálya, amin úgy lehet csinálni, hogy vitatkozunk, de mégsem, találkozunk, de mégsem?
Az én meglátásom szerint ez egy olyan eszköz, ami maradt. Tehát Orbán Viktor 10x éve még csak ellenzéki vagy független újságnak sem nyilatkozik, vitákra nem állnak ki. Az ellenzék pedig megtalálta azt a platformot, ahonnan nem lehet kitiltani, ahonnan nem lehet kivásárolni. vagy nem teljes mértékben ezeket a hírszolgáltatókat, vagy megmondó embereket. Tehát az utolsó szabad információ áramlás, és az információ áramlásért a csatatér az mondjuk ki a Facebook, és alapvetően a közösségi média. Ami azt eredményezi, és szerintem ez egy rossz irány, hogy kanapéból politizálunk, kommentekben politizálunk, és olyan hangot engedünk meg néha egymással szemben, amit amúgy szemtől szemben soha nem tennénk. Én is esek ilyen hibába, mert teljesen más, személytelenebb hozzáállás az, amikor az ember a klaviatúrán osztja meg a véleményét, vagy emberek előtt szóban kéne elmondani a saját érveit.
Mi csak tudjuk, milyen üzeneteket lehet kapni, de gondolom ti is részesültök belőle. Hát meg egyrészt a troll vélemény és a valódi vélemény, meg ha valaki majd összesíti, hogy ebben a választási kampányban a közösségi médiára mennyit költöttek a politikusok és a pártok, hát jó, Facebook tulajdonosnak lenni ismét, azt tudom erre mondani.
A Fidesz próbálja felverni az árakat, hogy elárasztja ezzel a megafonos maszlaggal. Ugye nagyon több százmilliót, már szinte milliárdos nagyságrendűt költöttek ezekre a fantasztikus beszélő fejeikre, és ugye ez...
Ugye ez a beszélő feje egy új fogalom. Igen. Mit is jelent?
Hát olyan ember, akinek igazából az a fő dolga, hogy elmondja elmondjon egy...
Központi véleményt. Igen. Tehát csak az üzenet közvetítésre alkalmas bábú egy beszélő feje. Igen.
És mit akartam még? Igen, és hogy fölverték. Én amikor vége lett az előválasztásnak, ugye ki is posztoltam, csináltam rendes költségvetést, és én is a Facebookra utána láttam, hogy elköltöttem ilyen 200-300 ezer forint közötti pénzt, ami azért rengeteg. Így visszagondolva, hogy abból már egy fél autót lehet venni.
És amikor az ember látja, hogy egy nap alatt 10 millió megy el a Megafonnál, akkor égetik el a Facebookon azt a pénzt, és igen, mondjuk itt is közpénzt éget a Megafon, az emberek pénzét a Fidesz oda szervezi ki, lopja el, és propagandára költi, engem is be lehet perelni Megafon részről. Mi pedig a saját kis kuporgatott pénzünket próbáljuk egy-egy 1000 forintos hirdetésekben, emlékszem, még próbáltam a saját kis posztjaimat megtolni. Őrületkülönbség van itt a felek között.
Nyilván egy 2-3 év, amikor nem volt kampány, 1000 forintos hirdetés még elég sok emberhez tudott érni. De amikor mellett egy 10 milliós hirdetés, nyilván elnyomja.
Tehát Dani, neked be kell vetned akkor a zenélő posztjaidat. Tehát én a Lukács Danit úgy ismertem meg, hogy feltűnt egy srác a Facebookon, úgy már rém lett nekem a Dani, de hogy mégis akkor jobban be, aki zongorázik, és akkor azt mondja, hogy találjátok ki, és popslágereket, ugye? Popslágereket nyomat. Zömében, vagy örökzöldeket, és most a műsor előtt megnéztem, hogy csinálsz-e még ilyet, és viszonylag frisseket is találtam. Tehát, hogy ezt nem adta föl, ezt a tevékenységét, tehát az e-sport, társas játék és a zongorázás az azért megmaradt. Áttérve egy másik témára, amit már kicsit megemlítettük, az euró. Meg ami körülöttünk történik. Ti az a korosztály vagytok, én még intenzívebben hallottam anyukámtól, apukámtól, nagyapámtól, az én közeli ismerőseim még, akikkel beszélgethettek, voltak orosz hadifogságban, voltak a második világháborúban. Ti már egy kicsit más generáció vagytok. A háborút valószínű, hogy ti hát inkább filmekből, meg olvasmányaitokból tudjátok, vagy ismeritek. Mi a véleményetek arról, ami itt zajlik, és ez megváltoztatja a politizáláshoz való viszonyatokat?
Engem aktivált, hogy még többet akarja politizálni. Én aznap reggel is órát tartottam, de értem, reggel 8-ra siettem, mert ilyen sokáig dolgoztam az anyagon, és akkor így szünetben, két előadás közötti szünetben láttam, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát, és így mondom, mi? Tehát, hogy ez annyira váratlan volt valahogy mégis, mert főleg itt Magyarországon azért ugye azért hozzám is eljut a kormánymédia, és én is úgy elhittem nekik, hogy hát itt nem lesz semmi, és aztán kiderült, hogy semmi külpolitikai rálátásuk nincsen, és igenis kitört a háború. Szóval engem arra ösztönzött, hogy igenis menni kell, és és muszáj küzdenünk, hogy ne legyen olyan autoriter vezetőnk, mint Oroszországnak. Tehát nálunk még nem olyan rossz a rendszer, ezt ki szeretném hangsúlyozni, nem annyira durva, de hát abba az irányba haladunk, és nem szeretnék soha odaérni.
Dani, Lukács, te?
Én is abszolút úgy vagyok vele, hogy most még többet. Tehát, hogy aktivizált abból a szempontból, hogy még csak véletlenül se engedjük meg soha, hogy Magyarországon hasonló politika alakuljon ki, politikának már nem is nevezném, miközben egyértelműen látjuk, hogy Orbán Viktor politikai rokon jeleket mutat a putyini országvezetése, sőt megnevezte többször, mint a pozitív, illiberális állam kialakításában élen járó politikus. Hát látjuk, hogy ez milyen politika. Akkor kijelenthetjük, hogyha nem tetszik nekünk az, hogy civil emberek halnak meg, akkor kijelenthetjük, hogy Orbán Viktor külpolitikája és az euróárfolyamot nézve gazdaságpolitika is megbukott teljes mértékben.
Egyébként fiatalok között mozogtok mind a ketten. Hogy látjátok a fiatalok, mennyire vannak tisztában a helyzettel? Mennyire tudják, mi történik körülöttük, és ezt hogy értékelik?
Én örömmel látom, hogy nagyon sokan mennek segíteni adománygyűjtéseket, mindenki osztja meg, sok ismerősöm elment a határra, nyugodj, főleg momentumosokat ismerek, és ott onnan fuvaroznak, visznek, mindig írják, hogy most éppen babakelengyére van inkább szükség, vagy inkább élelmiszerre, tehát, és civil szervezetek, mindenki beleállt, és ez nagyon jól esik, és én is, ahol tudok, segítek, mondjuk én főleg csak utalni tudom eddig pénzt, de hogy valahogyan...
Állítólag arra van inkább szükségük.
És hogy így összeálltak nagyon sokan, és nagyon jól látni, hogy a sok évi gyűlöletkampány ellenére azért összeállt.
És a tanítványaid is ott az egyetemen? Úgy hallod, hogy tisztában vannak a dolgokkal?
Egyetemen soha nem beszélünk politikára, de nagyon-nagyon odafigyelek erre.
Meg lehet tenni egy fiatalok általi közösségbe, hogy nem beszéltek politikáról?
Én ezt nagyon-nagyon-nagyon kerülöm, hogy nehogy
de hogy nehogy téged vád érjen. Tehát
igen,
azért, mert
meg én se örülnék, ha valaki a másik oldal, hogy bárki ezt csinálna, az nem erre való.
Mit tanítasz egyébként?
Élelmiszerhigiéniát.
Atyaik.
A legunalmasabb pár nem szeretik, de nagyon fontos amúgy. Ugye ez az általoslás alapja, hogy egészséges élelmiszert tehessünk. Itt a reklámhelye.
És aki majd méregeti, hogy az a hús megfelelő minőségű-e, mielőtt az élelmiszerboltokba kerül, vagy ott megfelelő minőségű.
Igen, ez aki
akkor megértem az alsónadrág elásási kísérletedet, hát nézted, hogy milyen bakteriológiai folyamatok zajlanak.
Hát megláttam online, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy keresnek embereket, akik elásnak alsónadrágokat így országszerte. Amúgy egy kis mellékszál, bocsánat, csak hogy pont azon a héten kaptam meghívót egy barátom ékesküvőjére, és így tudtam, hogy jön a levél az alsóneművel, és előbb jött meg a meghívó, de nem tudtam, hogy az lesz benne, és egy kis csipke, valami kilógott bele, de mondtam, hogy úristen, hogy ez azért
a kutatóintézetnek
azért van fantázia, de nem az a esküvői meghívó volt.
Én is azt látom, visszatérve erre a humanitárius válságra, hogy miközben ezt itt szoktuk mondani, hogy a fiatalok annyira nem aktívak a hétköznapi politikában, most pont azt látom, hogy az idősebb generációk szemlélik ezt kicsit hátrébről és ilyen semleges álláspontból, miközben a fiatalok, akik soha nem éltek meg háborút, sem közvetetten, sem közvetlenül, ők állnak ki a legaktívabban, és segítenek nap, mint nap. Szóval ez egy borzasztó jó látni, hogy végre a fiatalok megmozdultak valami.
Mit gondoltak, ez az idősebb korosztálynak ez az általában tapasztalható közömbössége már a dolgok iránt?
Hát szerintem ez a már láttunk mi mindent is hozzáállás gyűrűzik ide, miközben most azért elég egyértelmű a helyzet, hogy mi történik, amikor panelházakat lőnek szét.
Látványban, akkor most érezhetjük gazdaságilag, ugye, a kis négyszer. És van furcsa egyébként, itt van nekünk ez a volt szovjet laktanya, azóta is romokba, ahol ugye a 11-es huszárúton Szombathelyen itt állomásoztak a volt huszár laktanyába az oroszok, mielőtt kimentek volna. És hogy azóta se sikerült mit tennünk ezekkel az objektumokkal, és hát most először gondoltam arra, hogy hát inkább dőljön össze, mint hogy újra felvirágozzék laktanyaként a a régi funkciójába. Tehát, hogy igen, kemény helyzet ez. Oké. No, hát akkor azt gondoljátok, srácok, hogy ti az elmúlt hány évet politizáltál végig?
Lassan 4-et.
Te?
Én 5 éve léptem be, de én már előtte is egy másik pártnak tagja voltam.
Hol voltál?
Alapítottunk egy saját kis párt, amiből nem lett semmi.
Hogy hívták?
Országunkért közösen.
Ó, nagyon. Szép neve van, majdnem a Márki-Zay Péter mozgalmához. Igen.
Ezt 2009-ben kezdtük.
Ez már elég sok idő. Volt-e olyan pont itt a végén, amikor azt mondtátok, hogy most abba hagyom? Tehát, hogy olyan vagy akkora kudarcért, vagy esetleg pont a saját oldaladról akkora pofont kaptál, hogy azt mondtad, hogy elég volt. Tehát én ezt a politikusi pályát, ez tényleg olyan, mint ahogy mások gondolták, és én itt hagyom.
Politikailag soha nem volt ilyen. Érzelmileg azért vannak hullámvölgyek az emberbe. Voltak mélypontok, de hogy engem a közösség az mindig visszarántott akkor, amikor itt lent voltam. Mert hogy egymásért is dolgozunk, egymást tartjuk lélekben, és amikor ilyen mélyponton volt, akkor engem emeltek fel a többiek, amikor más van mélyen, akkor meg mi próbáljuk őt tovább tolni előre.
Mert... A legnagyobb pofont egyébként a saját oldaladról kaptad, vagy a másik jobb oldalról?
Szerintem saját. Mert úgy értem, hogy önmagammal szemben voltam kritikus, és nem megértő, és nem egy ilyen politikai támadás, vagy egyéb miatt éreztem azt, hogy na most ezt már nem bírom tovább.
Hanem mi miatt, ha...
Hát azért lelkileg szerintem eléggé megterhelő, főleg fiatalon. Az ember azért ebben, hát most szerencsére nem szerencsére fejlődik, hogy könnyebben nyel. De hát ezt másfél éves politizálás után, amikor az ember először éles helyzetekbe kerül, azt azért elég nehezen tudja feldolgozni, abszolválni. Nem minden helyzetet, de van, amikor nehéz.
Dani is, én is a érzelmesebb típusú emberek vagyunk, és ilyenkor nagyon nehéz. Tehát a jó politikus, a rossz jó politikus az az, aki gátlástalanabb, és nincsenek ilyen lelkiismereti problémái. És amúgy a Momentumban jó lenni, mert a Momentumban nekem sem kell, hogy lelkiismereti problémáim legyenek, és tényleg a közösség az, ami mindig fölemelt. Akkor az egy előválasztási vereség azért nyilván nem esett jól. És mégis utána folytattam, és csináltuk, és akkor a második fordulóban már én is itt voltam szavazatszámlálónak is. Tehát, hogy így tovább vitt a dolog, és hogy most lehet, hogy a választások után egy pár hónapot tartok egy kis pihenőt, mert most érzem azt, hogy így sok a munka mellett azért ez a kettős élet, ez így nagyon sok, de hogy így otthagyni nem szeretném.
Szóval, hogy gondoljátok, hogy egy politikus a végén lehet úgy, hogy szembe tud nézni magával, és nem kell állandóan a farccal is tudok hazudni, gyakorolni a tükör előtt?
Abszolút azt gondolom, hogy megtartható.
Addig fogom csinálni, amíg ezt...
És nem kerül hátrányba azokkal szembe, akinek ez jobban megy?
Nagyon durván.
Én ezt nem feltétlenül érzem. Abszolút tapasztaltam, hogy lehet, hogy rövid távon az embernek előnyére válik, hogyha törtett, gátlástalan, vagy erőből játszik. Hosszú távon, pláne mivel a politika szerintem inkább egy közösségi játék, annak van nagyobb szerepe, hogy te becsülettel, tisztán, partnerként játszottad végig ezt a játékot.
Hát srácok, remélem, hogy 5-10 év múlva is így gondoljátok. Tudod, hogy az év egyik divatszíne ez a lila? Úgyhogy még bármi történhet, lehet, hogy tényleg akkor most lesz pénzetek, és
a divatcéget, igen.
Momentum más. Erről jut eszembe, ha már a külföldieket említetted, akkor említsük meg, hogy lehet, hogy lesz Szombathelynek egy Momentumos parlamenti képviselője, bár most egy pár héttel ezelőtt biztosabbnak tűnt, most nem annyira. Ugye itt van nekünk a Szombathelyi Csillag Tamás, aki jelenleg Londonban dolgozik, és ő a közös listán 47.
43. volt, ha jól tudom.
43. volt, és az volt a biztosabb, hogy akkor bejut a parlamentbe, mint a külföldi magyarok egyik képviselője, meg egyébként is ő is régi Momentumos, azt hiszem a megalapítás óta ott van. Igen. És aztán 47. helyre került, de Dani, ezt el tudod mondani, hogy jött egy kérés Márki-Zay Péter részéről, hogy...
Hát a közös miniszterelnök jelöltnek az volt a kérése, hogy az ellenzéknek igenis a parlamentben képviselőkkel kell képviselni a magyarországi roma kisebbséget, és ez azt mondta, hogy ő 3 képviselőt szeretne, az neki mindegy, hogy a 6 párt közül ki hogyan, ellenben Momentumos Lőcsei Lajost konkrétan megnevezte, hogy nagyon szívesen látná között a 3
között. Hát már megint megkaptátok, srácok, igen.
És hát nem mi lennénk a Momentum, hogyha nem képviselnénk Magyarország bármilyen kisebbségét a parlamentben, és képviselni fogjuk az összeset, de hogy ilyen formában is. És Csillag Tomit egyel hátrébb, és ő ezt becsülettel és vállalt, és köszönjük neki, hogy egyel hátrébb került ezen a listán, hogy Lőcsei Lajos a fixebb befutóhelyen tudjon szerepelni.
Hát akkor kiderül, nagy szerencse kell hozzá, de megeshet, hogy lesz egy szombathelyi Momentum.
Van rá reális esély, azért igen. Van az a kimenetel.
Azért mondtam, hogy megeshet, tehát ez egy kérdés, tehát ebbe pluszban tudtok ennek szorítani, hogy mi légyen.
Hát, és amúgy úgy néz ki, hogy Szombathelynek
egyébként is van? Mondd hát el nekem, ha nem tudom.
Kötődés szempontjából, hát nem Momentum részről, de hát Balassa, ha jól tudom, 7. a Jobbik listáján, tehát akkor mondhatjuk, hogy ő is szombathelyi kötődésű.
Egyébként meg kell állapítani,
Ungár Péter hogy... Szombathelyhez köthető most már, ő is fixen bejut, hiszen az LMP listáját vezeti. Tehát, hogy lehet,
nem
hogy
tudom, Ungár Péter szombathelyi
itt...
kötődése hosszú távú, de valóban ő aktívan részt vett az önkormányzati választásokban is, és aztán utána pedig az ellenzéki képviselő jelölti harcban
és azután
bukott
is.
El, és most is utoljára Hende Csaba a budapesti budai bérlemény előtt állt, és
Ungár Péter szívvel lélekkel dolgozik Szombathelyért és környékért, és látjuk ezt abból, hogy azután is, hogy elveszítette Ceglédi Csabával szemben az országgyűlési választásokra az előválasztást.
Hát beállt mögé.
Beállt mögé, és most is aktívan segíti a kampányunkat.
Visszatérve Balassa Péterre, azért van olyan példa, ami azt mutatja, hogy van, aki olyan ügyes háttérpolitikus, hogy tulajdonképpen meg se kell jelennie a felszínen és a nagy nyilvánosság előtt. Nagyon előkelő lista helyet kapott, és azt hiszem elsőként ő volt az, akiről biztosan tudtuk, hogy Vas megye, illetve szombathelyi kötődésüként benn lesz a parlamentben Balassa Péter. Hát így is lehet csinálni. Mit mondjunk erre? Ez a politika ügyes volt. Hátulról nem tudom, milyen taktikai játszmákat játszott, mert ő ugye futballista volt, és jó darabig a Haladás csapatkapitánya. Lehet, hogy ott talált ki magának valami taktikai játszmát, amit így végrehajtott, és szép csendben hátulról még mindenki ölte egymást elől a frontvonalba, besuttyant és belőtte a gólt.
Nem tisztünk más pártok belső folyamatait elemezni, ellenben azt gondolom, hogy a Momentum helyben sok év múlva is aktívan jelen lesz, sok taggal és helyi politikusokkal.
Hát ennél jobb végszót Pleva Dani tudsz mondani?
Meg sem merek szólni, hogy elrontsam.
Sejtettem. Azért mégis a Lukács Dani visel öltönyt, és nála van hát a kitűző.
Ő a megyei elnök, úgyhogy...
Ő is a megyei elnök, úgyhogy ne zavarjuk meg ezt a szép végszót.
Azért vagyok öltönyben, mert megyek tovább hivatalosabb ügyekben, feladatokban eljárni.
Jó.
Frakcióülésünk lesz amúgy.
Jó. Köszönjük. Lukács Dani, hogy itt voltál és beszélgettél velünk, köszönöm Pleva Dani, hogy itt voltál és beszélgettél velünk, és azt is köszönöm, hogy ilyen hangnembe beszélgethetünk egymással, és remélem, hogy momentumosok olyanok maradtok, hogy bármikor lehessen ilyen hangnembe majd beszélgetni veletek. Jó?
Nagyon szépen köszönjük. Mi is
én köszönöm nektek a figyelmet, Roznár Gyöngyit hallottátok. Sziasztok!
Köszönjük!
Sziasztok!